Köszöntöm a könyvben utazom hallgatóit, Ola Andrea vagyok, és mondanám, hogy erős idegzetűekre számítok ebben a mai műsorban, hiszen egy olyan helyről lesz szó, amelyet kitalálni is nehéz lenne, ahol a kegyetlenség mindennapos, és ahol a törvényt a bűnözők maguk írják. Vendégem Turák Péter, rádiós újságíró, igaz sztorit írt meg. A könyv címe Szigorúan őrizetlen, 4 év Dél-Amerika legkeményebb börtönében. Idézek most egy rövid részletet a szövegből, hogy kiderüljön, miről is van szó. Az egyenruhás egy félreeső helyiséghez vezette. Az ajtónál megállt és maga elé engedte. A kis légtérhez képest váratlanul nagy tumultus fogadta őket. Vámosok, katonai egyenruhát viselő tisztek és még civilek is tartózkodtak benn. Beléptekor valamennyi pillantás győzőre szegeződött, sőt, mintha valamiféle cirkuszi látványosság készülődne. Mögötte újabb jövevények dugták be a fejüket az ajtón. Győző állt és várt. A kör közepén állok, ugrott be neki az Eddától, meg az, hogy milyen logikátlanul furakodnak be az emberi agyba a gondolatok. Ilyen marhaságot, hol van itt egyetlen jó barát is, mint a dalban. A nézősereg azonban nem vele foglalkozott, nem kérdezték, kicsoda, micsoda, vagy honnan jön, hová tart. Egy nagy darab izzadós pasas vette át a főszerepet, a vállapja alapján valami főnök lehetett. Felkapta győző gurulós vászonbőröngyét, és a szoba közepén álló asztalra fektette. Ezután az uniformis a nadrág zsebéből előrángatott egy bicskát, kihajtotta a pengét, és se szó, se beszéd egy vágással felhasította a Samsonite-ot, majdnem saroktól sarokig átlósan. Ezt vajon hogyan indokolnák meg, ha tök átlagos, ártatlan utazó volnék? Suhant át győző agyán az újabb abszurd gondolat. Magyarázkodásra azonban ő kényszerült, mivel hogy a vágás nyomán árulkodó fehér por türemkedett ki a résen. A beszélgetésből győző annyit tudott kivenni, hogy a tisztek megállapították, a héten már a harmadik drogfutárt csípik fülön. A magyar utast azonnal őrizetbe vették. Akkor és ott tört ketté győző élete. Az izzadós tiszt késsel szimbolikusan az ő sorsának a fonalát is elvágta, befellegzett a szabadságnak, amiben 40 évig része volt. Vendégem tehát a könyvírója Turák Péter, és nyilván ott kezdjük ezt a beszélgetést, hogyan találkozott ezzel a történettel, és miként lett ebből könyv.
Sose készültem arra, hogy könyvet fogok írni. Alapvetően sportújságíró lettem, miután a vegyészmérnöki kar elvégzését követően rájöttem, hogy nem akarok vegyészmérnök lenni, hanem inkább emberekkel szeretnék foglalkozni, és a sportot nagyon szerettem. És aztán sportújságírással, majd egyéb újságírással is foglalkoztam, de könyvírás az nem jutott soha az eszembe. A főhős, akinek a történetét megírtam, egy régi ifjúkori ismerősöm, még csak azt sem mondanám, hogy barátom, hanem én karatézom gyerekkorom óta, és voltam válogatott is fiatalon, és ő is volt, és ott találkoztam vele, ő másik klubból volt. Egy válogatott edzésen történt az első találkozásunk, ahol egy kötött gyakorlatnál, tehát ahol kb. Meg volt mondva, hogy kinek mi a dolga, úgy orba vágott, hogy elerett a könnyem, ami neki egy kicsit óvatosabban kellett volna megtennie, tehát ez az első emlékem róla, rögtön nem is kedveltem meg túlságosan, és hát azt vontam le tanulságképp, hogy ez egy olyan ember, akivel kell vigyázni. Aztán azt gondolom, hogy ha majd így a könyvre rátérünk, hogy ez a fajta attitűdje neki sokat segített abban a történetben, amit végül leírtam. Szóval innen van az ismerettség. Később így csak szőrmentén követtük egymás pályafutását, meg néha a válogatottban együtt edzettünk, vagy utaztunk versenyre, de barátinak semmiképpen nem mondanám a kapcsolatunkat. Aztán idővel ugye én is abbahagytam a versenyzést, ő is eltűnt, és csak hallottam később, hogy egy ismerős ismerősén keresztül, hogy képzeljétek el, hogy börtönben van Venezuelában, mert drogot csempészett, és még azt is mondták, hogy egy olyan börtönben, ahol nincsenek őrök, hanem a rabok szabályai uralkodnak benne, és akkor ott közösen elszörnyülködtünk, hogy úristen, ez hogy lehet túlélni. Majd egy évről évre hallottam, hogy még mindig benn van, de él, még mindig benn van, de él, és aztán egyszer mondták, hogy kiszabadult. De haza csak a Covid előtt jött egy pár évvel, és én pontosan 5 éve éppen a Covid előtt találkoztam vele, amikor már itthon volt, és hát azért régi ismerősként üdvözöltük egymást, és mondtam neki, hogy mesélj már, hogy mi volt, és nem akarózott.
Nem akart mesélni?
Aha. Nem akart mesélni, senkinek különben. Majd valahogy fölvetődött, de ezt pontosan nem is emlékszem, hogy igazából ki által, de talán ő általa, hogy figyelj már, te újságíró vagy, nem? Írd meg könyvbe, és akkor elmesélek neked mindent. Ez ilyen félig viccesnek hangzott, meg félig ilyen lerázásnak, és utána jött a Covid. Pont idefele jövet hallgattam egy rádiót, ahol azt mesélték, hogy a Covid-nál mennyi mindenkinek megváltozott a foglalkozása, mert hogy sokan rájöttek, hogy egy zsákutcában vannak, és változtattak az életükön. Nálam ez pedig annyiban volt igaz, hogy a Covid adott nekem egy kis szabadidőt arra, hogy csináljak mást. Ugye ilyen kényszerpihenőre kényszerültünk, ott szerintem sokan sokféleképpen, de nekem ez a mondata a főhősnek, aki a könyvben Győző, ez bevésődött, és akkor megkerestem Győzőt, hogy figyelj már, ha ezt komolyan mondtad, akkor mi lenne, hogyha megpróbálnánk, mert most lett rá időm, és van hozzá kedvem.
Arról érdemes szerintem szót ejteni, hogy ő mennyire túlélő típus, vagyis hogy honnan ered az, hogy ő túlélő típus, mert nyilván az nagyon-nagyon fegyelmkelt ahhoz, hogy ő ezt túlélje, ezt a 4 évet a venezuelai börtönben.
Igen, ő 8 évet kapott, de annak egy ilyen furcsa folyamata volt, hogy igazából a 8 évből 4-et kellett bent tölteni, és utána 4-et kellett kint tölteni, csak rendszeresen el kellett menni egy helyre, és ott aláírni egy könyvbe, hogy ő ott van, megvan, mit csinál, be kellett számolni róla. De hát nyilván az első 4 év volt az izgalmas, amikor egy olyan börtönben volt, ahol a börtönőrök kívül voltak, és a belső szabályok voltak a mérvadóak. Alapvetően szerintem ő túlélő típus, egy ilyen vagány, csibész, keresgéli a határait, ezen a határon túlment, ugye, amikor drogot csempészett, vagy drogfutárkodást vállalt, és akkor ebbe belebukott. Szóval, hogy alapvetően ő egy ilyen pesti vagány.
Adódik ez az ő gyerekkori élményeiből, vagy a családja széteséséből?
Igen, én azt gondolom, igen, a könyv első részében szó is van erről, hogy gyerekkorában nem feltétlenül élt ilyen kiegyensúlyozott boldog családban, tehát szülők veszekedtek, elváltak, voltak sztorik, volt, amikor őt is bedugták egy időre állami intézetbe, legalábbis egy pár hónapra, szóval ez egész biztos, hogy adódik a gyerekkorból, hogy ő milyen lehet. Az pedig, amit említettél az előbb, hogy önfegyelem vagy fegyelem, az pedig valószínűleg a harcművészetekből szedte össze, mert hogy ő is egy ilyen nyughatatlan, eleven kölyök volt, és a szülei akkor, akik még akkor együtt éltek, elvitték birkózásra, cselgáncsra, később karatéra, az maradt meg neki, tehát azért ezeken a helyeken meg lehet tanulni azt, hogy harcolni kell, hogyha valamit el szeretnél érni, másrészt pedig, hogy azért vannak szabályok, amiket be kell tartani, mert ha nem, akkor pórul járhatsz. Azt gondolom, hogy ezek a tanítások is sokat számítottak nála, hogy utána a börtönben túlélt ezt a 4 évet.
Ami még egy fontos jellemzője, és ez mondjuk a gyerekkorától végig látszik a könyvben, ez az alkalmazkodó képesség, amit lehetne ilyen egykedvűségnek is gondolni, hogy ez történik velem, oké, ez a helyzet, elfogadom, de hogy nem ilyen apatikus, hanem valahogy ezt aktívan csinálja.
Tényleg képes meglátni a legkisebb jót is egy nehéz, szörnyű helyzetben. Azt gondolom, hogy ezt a börtönben is az elmeséléseiből érzem, de mivel azóta, tehát hogy az elmúlt 5 évben jó barátok lettünk, mondhatom, hogy elég jól ismerem őt, talán jobban, mint a hozzá közelebb, papíron közelebb állók, mert azért ez a mesélés, amikor ezt az egész történetet elmondta, ez azért közel hozott minket, meg egy ilyenben megismered azt, aki ott órákon és napokon keresztül beszél hozzád, és visszatér az emlékeire, meg elmondja a véleményét ezekről, szóval egy ilyenből nagyon meg lehet ismerni egy embert, én azt gondolom. Szóval, hogy ő tényleg olyan, aki képes a jót meglátni. Nagyon-nagyon sok emberrel ellentétben, akiket egy kis rossz is le tud húzni, akár így a mai magyar életbe, meg az ismerőseimet, meg magamat is ide számítva, tudom mondani, hogy az emberek nagy többsége inkább ilyen, hogy valami rosszat látunk, lehúz minket, panaszkodunk, és ő pedig ennek inkább a fordítottja. Ha valami kis jót lát, akkor képes azt megélni. Például, ha nekem rossz kedvem van, olyankor előszeretettel hívom föl és beszélgetek vele, mert abszolút jó kedvet csinál. Egy ilyen bohém hülyéskedő valakiről van szó. Jó vele beszélgetni, és akkor hirtelen teljesen másképp szebbnek látod a dolgokat.
Most eszembe jutott, hogy hallgatlak, az a helyzet, amikor tényleg állami gondozásba adják át menetileg, és ő ezt így nyaralásnak fogja föl, pedig távol van a szüleitől, vagy elkapják a határon, ugye, és tudja, hogy akkor ebből börtön lesz. És hát a börtönben Venezuelában is. Mert jó, akkor most akkor megtanul spanyolul legfőjebb. És az ember ezt egy regényhőstől várja, egy valódi húsvérembertől nem ezt várja, nem ezeket a reakciókat.
Igen, már pedig ő azt mondta nekem, de annyiszor, hogy elhiszem neki, hogy ő ott, amikor elkapták, akkor őt valahogy egy ilyen nyugalom szállta meg, hogy nincs több rohangászás, utazás.
Szorongás.
Ide, oda, igen. Szorongás. Ugye hát ezek, amit most így rohangászásnak neveztem, az, hogy Dél-Amerikából drogot szállított különböző módokon Európába, és nyilván ennek megvolt mindig a veszélye, hogy mikor fog lebukni, és hogy tulajdonképpen nekem azt fogalmazta meg, hogy valójában ő már valahol mélyen így várta is, hogy ennek egyszer vége lesz, és le fog bukni. Nyilván nem úgy várta, hogy várta, de valahogy
számított rá.
Igen, valahogy ott volt a fejében, hogy ez valamikor bekövetkezett, és amikor bekövetkezett, akkor nem összetört, hanem egy ilyen nyugalom fogta el, egy elfogadás, és elfogadta a helyzetet, csak közben elhatározta, hogy ezt ő túl szeretné élni, és utána elhatározta azt, hogy többet nem szeretne ilyenben részt venni, hanem azt gondolom, hogy azóta is ő egy abszolút tisztességes törvényt tisztelő és követő életet él.
Egyébként az alvilág szabályai, hogy bárki meglophat bárkit, ugye nem fordulhat rendőrhöz, vagy becsaphat bárkit, nem lehet a törvényes úton visszavágni, szóval, hogy ez nagyon érdekes ebből belelátni, nem tudom neked ez milyen volt.
Igen, hát nekem ez volt a legérdekesebb. Amikor kérdezgettem még a COVID előtt, hogy mesélj már, akkor én ezekre voltam a legkíváncsibb, hogy működhet egy társadalom, a rabok társadalma, hogy működhet a börtönben, ahol tulajdonképpen hagyják őket, hogy éljenek, és ők alakítják ki a saját szabályaikat. Szóval számomra ez volt a legérdekesebb, meg én azt gondolom, hogy ha valakinek a könyvet kell ajánlanom, hogy miért olvassa el, akkor ez az, hogy megtudja belőle, hogy működik egy ilyen társadalom. És a lopást például ott még jóval szigorúbban büntetik, mint akár a törvények büntetnék. Szóval, hogy helyenként rabok szabályai azok erősebbek és szigorúbbak és striktebbek, mint azt gondolnánk.
De mindjárt visszatérünk, csak például én gondoltam, amikor ezt mondtam az előbb, hogy az alvilágban milyen törvények uralkodnak a drogcsempészekre is. Tehát ugye volt, amikor pénzt kellett valahova elvinni, aztán inkább elvette, aztán persze megkapta érte a büntetését úgy alvilági módon.
Igen, ez így lehetett, hogy ő egyszer elvette azt a pénzt, amit a gondjaira bíztak, de akkor neki már így, hogy mondjam, annyi frusztráció érte őt a megbízói által, hogy ezt így teljesen korrektnek gondolta, hogy akkor most ez a pénz jár neki, amit nyilván a megbízói nem így gondoltak. Aztán, hogy miért bukott le, hogy valóban emiatt dobták őt föl a határon valamivel később, az csak tippelni lehet. Erről biztosat nem tudunk állítani, de valóban ez a legvalószínűbb, hogy emiatt dobhatták őt föl, és emiatt került ő börtönben. Venezuelában.
Még egy szót mielőtt ezekről a börtönbeli viszonyokról beszélünk, az, hogy miért nem lett neki törvényes munkája, családja, szóval hogy mennyit próbált, mennyi energiát fektetett abba, hogy ne ezt a könnyebbik, és így végül is nehezebbik utat válassza. Sok szó esik arról később is a történetben, hogy a drogcsempészet azt mindenki azt ilyen könnyű pénzszerzési lehetőségnek gondolja, de hogy neki mennyi esélye volt arra, hogy ilyen törvénytisztelő emberként éljél az életét?
Ő egyébként törvénytisztelő emberként élte az életét nagyon sokáig, ilyen kisebb csibészségek voltak, de hogy a rendőrséggel neki nem volt dolga. Ő kárpitosnak tanult, de ahogy én a vegyészmérnöki diploma után rájöttem, hogy azzal nem szeretnék foglalkozni, ő meg a kárpitossággal volt úgy, és valami mást keresett, ő nem végzett el egyetemet, nincsenek diplomái, hanem ő neki befejeződött a tanulmánya a kárpitossággal. Utána a küzdősportos múltból fakadóan ő biztonsági őr lett, portás lett, ahol ugye nem volt rossz, hogyha valaki tud verekedni, és sokáig ebből élt, és igazából ez csak azt tudja megerősíteni szerintem, aki ebbe benne volt, hogy ha egyszer dolgozol az éjszakában, akkor belelátsz egy kicsit, hogy működik az éjszaka azokkal a legalábbis ilyen szürke zónás, vagy pedig tényleg törvénytelen dolgaival, ami jellemző az éjszakai élet, és abban nagyon könnyű belesodródni. Most ő nem itthon sodródott bele, de egyébként ismerek olyanokat is, akik szintén azért, mert valamiféle jobb munkát akartak, vagy fizetősebb munkát akartak, most így beszélek a küzdősportos vonalról, hogy verekedni tudtak, sokan vállaltak ilyen kidobói, biztonsági őri, testőri, portás munkát, és van az éjszakának, mint egy ilyen, nem tudom, fogalomnak egy olyan mellékhatása, hogy be tudja szippantani azokat, akik éppen gyengébbek, vagy éppen vonzódnak a tisztességtelenebb dolgokhoz, vagy egyszerűen csak egy rosszabb pillanatukba találja meg őket egy lehetőség, és akkor azt mondják rá, hogy na jó, hát csináljuk, hát ilyet még nem csináltam, mi lehet belőle? És akkor egyszer csak hirtelen a rossz oldalon találják magukat, és utána pedig sokszor ennek megvan a következménye, akár azzal, hogy itthon is börtönbe lehet kerülni ilyesmi miatt.
Igen, azért borzasztóan, hogy a kontraszt a között, hogy mint a személytestőrként utazik, és jó szállodák, jó ételek, és aztán pedig van egy olyan rész, amikor éppen drogot csomagol egy ilyen lepukkant helyen valakinek, akik gyűlölik őt, vagy hát nem szívesen látják ott őt, de hát minden meg kell nekik csinálni. És ha ez egy regény lenne, akkor lenne alternatívája, de ez nem egy regény.
Igen, és amikor először egyébként a kábítószerek világába belecsöppent, az se saját szándékából volt. Tehát én azt gondolom, hogy így külön-külön kell vizsgálni ilyen élettörténeteket, amikor valaki így elhajlik, hogy honnan jutott, hova és miért, és ezek a miértek szerintem sokszor nagyon, nagyon érdekesek lehetnek. Mondom most így csak kicsit kilépve a könyvből, hogy van olyan ismerősöm is, aki egy nagyon jó srác volt, egy nagyon jó lelkű, inkább ilyen szégyenlős, fiatal gyerek, akiről sose gondoltam volna, hogy utána a börtönbe fogja itthon leélni az életét, és hogy valakit lelő pisztollyal. Tehát, hogy az ő története mutatja meg nekem, hogy bele lehet csúszni egy nem bűnözőnek született valakinek is ebbe, és utána viszont hogy át lehet esni a ló túloldalára, és a végére viszont abból a jó lelkű, érzékeny fiatal srácból egy olyan valaki lett, akit inkább messzire elkerülök már, akár ránézésre is.
Turák Péterrel beszélgetünk a Szigorúan őrizetlen című könyv szerzőjével. A folytatásban kiderül, hogy milyen rabok által írt törvények uralkodtak Dél-Amerika legkeményebb börtönében, és egy 40 éves magyar férfi miként tudott ott 4 évet túlélni. Mindjárt visszajövünk.